Én azt látom, hogy nagyon sok olyan álszakember, aki vagy üzleti érdeke miatt bizonyos kérdésekben állást foglal, vagy alulképzett emberek, akik igazából mondjuk akár oktatnak is, de nem egészségügyi képzést, orvosi képzést végeztek, félnek a járványról, beszélnek különböző statisztikákról és számokról. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az orvosok, az informatikusok, közgazdászoknak a közös munkájára van szükség ahhoz, hogy itt bizonyos előrejelzéseket, megfelelő következtetéseket tudjunk levonni mind a járványról, és egészségügyi szempontból pedig orvosokra van szükségünk ahhoz, hogy az oltásról, a betegség folyamatáról, a patogéniájáról tudomást szerezzük. Rendkívül fontos, hogy a megyei egészségügyi igazgatóságuk, ahogy az egész romániai társadalom se találkozott ekkora mértékű járvánnyal az elmúlt 100 évben. Ember öltők teltek el, ember generációk haltak meg, és kerültek újak helyettük, akik még szóból se emlékeztetnek mindössze a könyv lapjairól, hogy hogyan kell ilyen helyzetekben viselkedni. Ez az, ami nagy kihívás az egészségügyi rendszer számára, és ez az, amit nagyon hátráltat, ennek a javítását nagyon hátráltatja az a tény, hogy ebben az évben 5 egészségügyi miniszter volt, és olyan emberként, olyan államtitkárként, aki Cseka Attilával a 4. hullámnak a problémáit végig kellett vigyünk, és ha megengedi, mondhatom, helytáltunk, próbáltuk és sikerült is lehetőleg a legalacsonyabbra leszorítani az amúgy is magas halálozási számot, gyógyszerbeszerzésekkel, a rendszernek az életben tartásával, a kórházak ágyszámainak a növelésével, gyógyszerbeszerzésekkel, azt láthatjuk, hogy a nagy kihívás előtt áll a következő miniszter, hiszen 30 évnek az elmaradását kell egészségügyi reform szintjén, és most már nem járványról beszélünk, megvalósítani, és erre pedig pénz nélkül vajmi kevés esély és vajmi kevés lehetőség van. Ugye Románia a legkevesebbet költi a GDP-jéből, a hazai bruttó össztermékéből az egészségügyre, és Románia összterméke, hazai bruttó terméke az egyik legalacsonyabb lakosságra számítva az Európai Unióban.
A koronavírus rávilágított egy másik tényezőre is, mégpedig, hogy a Románia kórházai kimondottan rossz állapotban vannak. Láttunk számos kórház tüzet, és ugyanakkor Románia Európai Uniós szinten is nagyon hátul van, mind a kórházak felszereltsége, mind pedig, ahogy ön is említette, az egészségügyre fordított pénzösszeg tekintetében. Hogyan lehet ezen változtatni, hogyan lehet fejleszteni?
Tisztázzuk azt, hogy nincsenek még végleges rendőrségi jelentések, de az előzetesek alapján az látható, hogy sokkal kevesebb arányba okozták a tűz eseteket a kórházakban a épületeknek a rossz állaga, ami amúgy igaz, mint az emberi hanyagság, az emberi hiba, az oxigénes maszkot viselő és oxigéndús kórtermi levegőnek a begyulladásánál. Rendkívül fontos kérdés ez, mert ezzel tisztázunk egy álhírt, egy álproblémát. A második kérdés pedig az, hogy 1 millió befektetés tűnt el a romániai egészségügyi rendszerből. Az embereket a COVID-járvány megtanította arra, hogy nem minden problémáért kell kötelezően azonnal a kórházba menni, nem minden műtéti eljárás, sürgősségi eljárás. Októberben, amikor muszáj volt, kénytelenek voltunk leállítani a befektetéseket, amik nem voltak sürgősségi esetek, körülbelül 17-18 ezer műtétet nem végzett el a romániai egészségügyi rendszer. Ezeket a következő hónapokban be kell pótolni. Ez az, amiért remélhetjük, hogy annak ellenére, hogy 1 millióval csökkent a befektetések száma Romániába, ugye, ami a kórházak szempontjából bevétel kiesést fog majd jelenteni, és azáltal fenntarthatatlanságot fog jelenteni, valamilyen féle formában a következő hónapokban mérséklődik, de a 2022-es év végére szinte várható, hogy a néhány kórháznak súlyos problémái jelennek meg, ami arra fogja késztetni az egészségügyi döntéshozókat, hogy ágyszámcsökkentéseket, járóbeteg rendelőkké való átalakítását egyes intézményeknek, és ezáltal a betegek igényeire való hangolódást, a konzultációra való hangolódást, az ingyen konzultációra való hangolódást valósítsa meg az egészségügyi rendszer.
És hogyha átalakulnak bizonyos kórházak járóbeteg rendelőkké, akkor mi lesz az ágyakkal? Hova fognak kerülni a fekvő betegek?
Attól a pesztől fogva, hogy 1 millió ember már nem jelentkezik a kórházakba, hogy akkor, amikor az egészségügyi kártyát bevezették, képzeljék el, 1,5 millióval csökkent az internálásoknak, a befektetéseknek a száma, ez azt mutatja, hogy a növekvő kényelmi szint, a növekvő egészségügyi szolgáltatások, igazából itt a vízellátásra gondolok, itt a saját lakásainknak a kényelmére, komfort érzetünkre gondolunk, hogy nem akarunk minden három kórházba befeküdni, ugye, akár borzongunk is ettől az ötlettől, ettől a gondolattól. Igazából nem a kórházi ágyak számának a mennyisége szabja meg az elvárásainkat, a minőségét az egészségügyi ellátásnak, hanem az, hogy hány járóbetegrendelő van, ahol nem kell fizetni, ahol programálással egy héten belül egy dermatológiai bőrgyógyászati problémánkra akár megoldást találunk, és hány olyan családorvosi rendelő van, ahol jól felszerelt családorvosi ellátást tudunk kapni, akár szűrésre lesz képes a rendszer, hogy bennünket elküldjön, és természetesen ugye ezeknek a rendelőknek a finanszírozását meg fogja növelni az egészségügyi ellátórendszer, annak köszönhetően, hogy adott esetben néhány ágyat abból a 119 ezer ágyból adott esetben átszervez ilyen irányú ellátásra. Rendkívül fontos, emberek nem veszítik el a munkahelyüket, hiszen az ő szolgáltatásaikra látszott a járvány ideje alatt is rendkívül nagy szükség.